Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer. A műsorban Behumi Dórival és Veres Dórival most Hajduk Károly ül a stúdióban, aki az Örkény István Színház színésze, és akit köszöntünk, szia!
Sziasztok!
És meg is kérdezlek, hogy milyen volt a heted eddig?
Fú, na hát ez most nyugis volt.
Nyugis
mert
heted
most
van.
Pont ebben a hosszú, ez tényleg egy hosszú próba folyamat, az eszkép.
Várjál, mert ezt most még nem tudják a hallgatók, bekapcsoltuk ugyanem felvételt, és előtte beszéltünk róla, hogy van egy előadás, az eszkép, a Don Quixote projekt, ugye? Erről van szó.
Ez az alcíme?
Ez az alcíme, hogy a Don Quixote projekt, aminek te a címszereplője, főszereplője vagy, és most szüneteltek ezek szerint?
Most szünetelünk, ugye július 5-én van az első bemutató ebből, majd nyilván erre is rátérünk, hogy ez igen. Mi az, hogy első bemutató. De most a színház vendégjátékai miatt ugye nincs műszak, meg egy csomó minden nincsen, úgyhogy most egy hétre leálltunk, majdnem egy hétre, és akkor szombattól meg ráfutunk a hajrára. Úgyhogy ez most nyugis hét volt, de igazából nagyon nehéz ez így a próba folyamat finise előtt, mert az ember nem nagyon tud mit kezdeni magával.
Pont ezt akartam kérdezni, nem tudsz, hogy most akkor, mit tudom én, a strandjára fejedben, vagy nem tudom, nem ismerlek, de tehát, hogy van egy ilyen készültség benne, de annak ellenére, hogy most nem kell csinálni semmit.
Hát azért van, mert ilyenkor nem nagyon lehet leállni idegrendszerileg, nagyon nem lehet, mert akkor nagyon nehéz visszaszedni. Tehát a nyár az ezért jó, ezért próbálom magam tartani most már jó pár éve ahhoz, hogy egy hosszabb időszakra nyáron ne vállaljak semmit, mert egyszerűen kell egy-két hét, mire az embernek az idegrendszere megnyugszik, és akkor tudsz pihenni, töltődni, és aztán utána megint igazából egy-két hét, mire úgy az ember megint
megérkezik.
Pontosan így van, igen.
Te mennyire vagy Don Quixote alkat? Aztán majd nyilván mindjárt kiderül, hogy mennyire kell Don Quixote alkatnak lenni ebben a különleges előadásban, de hát az alcímből szerintem mindenki arra következtetne, hogy valami ilyesmit kell hoznod.
Igen, hát majd, hogyha beszélünk egy kicsit arról, hogy mi is ez az előadás, akkor szerintem egyértelmű lesz, hogy kerül ebbe egyáltalán a Don Quixote, és mennyire és mi az, amitől nem Don Quixote. Én ezt egyébként konkrétan Don Quixote-i alkatnak érzem, annak is van megírva. Igen, mondhatni egy csomó mindenben még mindig idealista vagyok. Ilyen alapon tudok hozzá kapcsolódni. Szóval például hiszek abban, hogy dolgokat meg lehet oldani.
Megváltoztatni?
Nem vagyok végletesen pesszimista, szóval tudok találni kapcsolódási pontokat. Uh-huh. Ezzel a tulajdonképpen, hát igen, egy rendkívül ikonikus alkat, ugye az ember, aki valóban próbál valami ideális világot elképzelni, amiben van hit, remény, szeretet, morál, stb. És ezért megpróbál tenni, de igazából egy álomvilágban él, hiszen a világ körülötte nem olyan, és emiatt mindig elbukik. Ugye ez a mondjuk így ilyen zanzásított Don Quixote jellemzés.
Igen, de nagyon belecsaptatok a jellemelemzésbe, mert azért ez egy egészen más aspektus, hogy ki és hogyan csúszik bele ebbe a figurába, úgyhogy légy szíves, mesélj erről, hogy valójában mi is a darab.
Hát közösen is összehozhatjuk, ugye hát ez egy ősbemutató, úgyhogy valóban még senki nem foglalta össze.
Ezt valóban a Don Quixote alapján tulajdonképpen egy ilyen Don Quixote kivonat fogalmazunk így, tehát a Don Quixote alapján írta Závada Peti, Kovács D. Dani.
Aki a darab rendezője is.
Aki egyben a darab rendezője is, így van. És Varga Zsófi, és ez tulajdonképpen mit lehet ma kezdeni azzal, a Don Quixote figurával vagy jelenséggel nagyon is lehet mit kezdeni, ez egy csodálatos alapanyag. De mit lehet kezdeni azzal, hogy van egy ember, egy lecsúszott nemes, aki lovagregényeket olvas, és utána megpróbál úgy csinálni, mintha abban az ideális lovagvilágban élne. Mai nap, hát ezt múzeumi szemléleten kívül semmit nem lehet ezzel csinálni. És akkor gondoltak egy merészet a Daniék, illetve hát az Örkénnyel együtt, hogy ezt egy olyan közegbe teszik, ami nagyon is jelen van az egész világon ma, és főleg de már az én életemben is, és főleg a fiatalabb generációk életében, ez a képregényvilág, a Marvel mozi verzum, a DC Comics univerzuma, a videójátékok, illetve minden, ami digitális technológia, de főleg a játékok univerzumáról beszélünk. És akkor ők átrakták ezt az egész történetet ebbe a közegbe. Lényegében ez a kiinduló pontja, tulajdonképpen ez a darab.
Amiben te egy kicsit kiégett 40-es tanárembert játszol, aki tulajdonképpen ezekben a játékokban menekül azokkal elől, a gondok, problémák elől, amelyekkel meg kellene birkóznia.
Vagy vonjuk valóságot.
Vagy a valóságból.
Uh-huh. Igen, ez így van. A kiégettség, hát nem tudom, hogy mennyire kiégett, a mindennapokban talán kiégett. Egy borzalmasan nehéz életszakaszban van éppen ez az alak, és tulajdonképpen igen, a játékokban menekül, a játék az mindig is része volt az életének, de ja, hát tulajdonképpen nem is tudok ehhez többet hozzátenni, mint amit elmondtál, igen.
Na és ehhez milyen kapcsolódásod van? Azt tudjuk, mondhatjuk talán, neked is 14 éves fiad, aki gondolom a kortársaihoz hasonlóan barátkozott vagy játszott már ilyen típusú programokkal, játékokkal, szóval gondolom apaként legalábbis van egy kapcsolódásod ehhez másképp is?
Nem csak apaként, én is, hát nem tudom, még így 20 éves korom, mondjuk úgy 25-től 29-ig, vagy 25-től 30-ig, és nekem is volt egy PS3-asom, és időnként játszottam. Szóval ilyen alapon nekem is van hozzá kapcsolódásom, illetve ugye én már az a generáció vagyok, most 45 évesen, akiknek azért a kiskamaszkorában elkezdett bejönni az, hogy C64, számítógép, az osztálytársak, akik megengedhették maguknak, és volt C64-ük, hogy mentünk szombat délutánonként, és lehetett nézni egymást, ahogy pacmaneznek. Szóval, hogy ez a pacman, amikor ez a kis kerek, ilyen kis szájacska, megeszi, így zabálgatja a kis
vonalakat.
Ilyen kis szellemeket, ilyen labirintusokban. Ezek ilyen nagyon kezdetleges. Akkor ezek voltak a szuper játékok.
Hogy mondjuk azt mondod, hogy bejött a gyerekkorodban, és aztán jött a fiatalkorodban, a 20-as éveidbe. Hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk ennek a rabjává váljon? Mert azt mondtad, hogy neked is volt otthon, és néha játszottál. És mondjuk ez a kettő egy kicsit ellentmondás, mert akinek van otthon, az én fejemben úgy tűnik, hogy akkor...
Az addikció válik.
Egy kicsi, hát nem is súlyosan, de mondjuk biztos, hogy akkor ez egy rendszeres használatot feltételez. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki ne erre menjen rá?
Igen, nagyon-nagyon furcsa, de akkor menjünk ebbe bele, hogy amikor ezekről a platformokról van szó, játékok, akkor rögtön az emberek nagy százalékának már a második, harmadik mondatában ott van, hogy addikció. És ez számomra nagyon érdekes, mert most visszakérdeznék egyet, hogy ti soha semmilyen digitális játékot nem játszottatok? Se telefonon, se semmi?
Én azt hiszem, erre immun is vagyok, de tudom, hogy ez ritka.
De például...
Az egy kígyó?
Nem, bármit,
az se.
Bármit.
Nem érdekel.
Nem. Értem. De közösségi médiát használtok?
Igen.
És gondolom napi szinten használjátok a telefonotokat.
Igen, és ez szerintem már addikció.
Oké. Okay.
Tehát az, hogy mindig kell egy mozdulat, hogy megnyissa.
Mit gondolunk a társasjátékokról? És akkor majd mindjárt visszakarjunk.
Értem, mit akarsz mondani, mert az egy hasznos dolog, azt díjazzuk, piros pont, aki társasozik.
De arra nem tudsz rákattanni.
Dehogyis nem, hajjaj, dehogyis nem.
De hát ahhoz kell egy társaság, érted? De most akkor
a játékhoz vagy is kell egy társaság, hogyha éppen nem szóló játék. Szóval ez egy akkora hatalmas
birodalom,
nagy szelete a világnak, amiről nem is tudunk. Tehát azt, hogy hány, hát lehet, hogy milliárd fölött van, hogy hány millióan játszanak a Földön. Ezekből nemzetközi versenyek vannak. Azt, hogy e-sport, ez létezik a mai világban. Azt, hogy ők ezeket többen nézik, mint a labdarúgó VB-ket konkrétan. Ezeket az online eseményeket. Szóval egy olyan dologról beszélünk, ami nagyon komoly kapukat nyitogat. Akkor azt mondod, hogy hát mi az addikció? Mi az mondjuk a most nagyon-nagyon sokan fel fognak szerintem hördülni, amikor meghallják, lehet, hogy ti is, de például a rendszeres sport, az adrenalin addikció. Uh-huh. Egy bizonyos, most ez egy persze, nagyon csúnya nézőpont. Uh-huh. Oké. Okay. Szóval, és van a workaholizmus is létezik.
Igen.
Azt is tudjuk. Tehát, de ez már az én szubjektív nézőpontom most ezen túl,
persze,
hogy igazából mindenre rá lehet függeni.
A függés, ez nyilván egy pejoratív dolog, de a játékkal kapcsolatban nem különösebben gondolom pejoratívnak jobban, mint ha mondjuk telefonfüggő vagy mit tudom én, uh-huh, akár drogfüggő, vagy bármi más, ami mondjuk az életedben. Tehát nekem igazából ez egy olyan felület, ami manapság már egy csomó esetben azt jelenti például a gyerekek szempontjából, hogy ő azt gondolja, hogy neki van egy társasága, de ez a társaság csak azt jelenti, hogy ugyanazt a játékot szimultán játsszák, érted?
Meg
de
hogy valójában, virtuális társaság.
De hogy valójában nem jelentkeznek azok az igazi tulajdonságok, ami mondjuk egy emberi kapcsolatot jellemez.
Na tehát, jó.
Tehát, hogy
most
együtt
egy... abba bele, igen? Amit a...
Na amit jó. Na jó.
Felvétel előtt kérdeztél, hogy akkor erről majd beszéljünk. A fiam. Uh-huh. Én azt látom rajtuk, szóval nálunk ez, ugye azt kérdezted, hogy mennyit engedünk neki.
Igen, mert hogy mondtad, hogy ő is játszik.
És nálunk az alakult ki, kiskorától kezdve, hogy nem tiltottuk ezeket a cuccokat. Tehát amint jelentkezett az érdeklődés, hogy valamilyen játék, akkor leültünk egy ilyen puzzle játékot, vagy egy ilyen szabadulós, csodálatos, komoly készségfejlesztő játékok. Csak digitális platformon. Uh-huh. Tehát olyan logikai készség kell némelyikhez, hogy a fal adja a másikat. Akkor leültünk együtt. És nem szabályoztunk se időt, se semmit. És a mai napig megmaradt nála az, hogy oké, X időt töltök ezzel vagy azzal a dologgal, önáll ez most már máshogy van, mert valóban ezzel is akar foglalkozni, de közben már 3D tervezéssel foglalkozik, programozást tanul, stb. De az van, hogy eltölt 3, 4 vagy 5 órát valamivel, akár mondjuk egy 3D tervező programmal, akár egy általa éppen kedvelt játékkal, és utána az van, hogy na jó, akkor nyár, akkor most menjünk ki a strandra, most húzzunk el valamit csinálni, magyarul megmaradt egy csomó minden, nem kellett őt egyszer sem kirángatni a szobájából, hogy na most már, kisfiam, uh-huh, húzzál valamit csinálni, vagy menj el úszni, vagy nem tudom.
Igen, de biztos értek más ingerek is részletekről. Igen. Tehát, hogy nem egy napközinek használtatok azt, hogy odarakjátok a képernyő elé, és az, hogy neki tulajdonképpen a jövőképébe ez bekerült, az valószínűleg azért van, mert nyilván a tiltás az ország még ugyanígy felé, vagy a dolog felé irányította volna még inkább.
Biztos vagyok benne.
De így legalább csúnya szóval használni tudja az életébe, és nem menekülni bele.
Mert szerintem vagy pontosan egy örömet ezzel okozni kapcsolatban ezt kellene megtanulni, és nekünk idősebb generációknak, uh-huh, is, hogy ez nem ördögtől való, hanem az életünk része. Ahogy azt mondták a könyvnyomtatáskor az olvasásról, uramisten, most akkor nem csak a papság fogja tudni,
igen,
hogy mik ezek az információk, hanem bárki. A 17. században konkrétan ugye azt mondták, hogy a nők ne olvassanak, mert hogy az a férfiak privilégiuma. Tehát, és vicces most ezt a 21. század első harmadában ráhúzni arra, hogy hát de bizony ez az olvasással is volt, miközben ez tény. Mm-hmm. És közben az, hogy ez minket körülvesz, és ezt nem az ördög csinálta, a sátán, vagy a nem tudom, hanem ezt mi alkottuk emberek, ezt a digitális környezetet, ami minket körülvesz. Amiben az, hogy van tudományos irodalom, és van a legalpáribb ponyva irodalom, ez ugyanúgy van a digitális környezetben, mm-hmm, minden.
Tehát ördöklős játék, és közben nem tudom, 3D tervezés.
Igen. A játékok között is vannak olyanok, amik, és ezeket már a fiam egyszerűen látom, mert tudom, hogy miket játszanak, ami eleve arra van készítve, hogy addiktív legyen, Candy Crush, cukorkákat húzogatok, És igazából pont erre kattannak rá az idősebb generáció.
Igen, az ilyen idős nők egyébként tényleg ezt csinálják. Igen.
Arra van csinálva.
Arra is jó, üríti az agyadat egy kicsit.
És vannak olyan játékok, amik olyan pokolian készségfejlesztők, és olyan logikai, térbeli látásbel és olyan dolgokat várnak el, mert arra is van platform, és arra is van igény. Szóval ez egy nagyon-nagyon tág cucc.
Igen, és a kérdésem az lenne, hogy az eszkép ebben mit nyit meg. Majd erre válaszol, hogy de zárójában hadd tegyem hozzá azt a két gondolatomat, hogy nálunk például a gyerekek az angol tanulásuk első löketét, vagy a kedv csinálót, azt hiszem, hogy az ilyen játékokban kapták. Tehát egyszer csak egyik hónapról a másikra észrevettük, hogy a kiszűrődő zajok a szobából teljes jó nyelvtanú angol mondatok, míg azelőtt ugye küzdöttünk az alanyal, az állítmánnyal, tehát egy kicsit segítette az angol tanulást is, a másik pedig, hogy egy felnőtt történet is legyen. Van ismerősöm, aki robotműtéttel foglalkozik, ahol tulajdonképpen már tényleg nem is érnek az emberek a beteghez, hanem egy ilyen joystickon, most ezt ilyen egyszerűsítve mondom, keresztül foglalkoznak azokkal a mechanikákkal, amik gyógyítanak, vagy amik műtenek, és ott állítólag észrevehető, hogy azok a fiatalok, akik most kerülnek orvosként az ilyen projektekbe, viszont már volt közük a virtuális világhoz, ezekhez a játékokhoz, és esetleg használtak is, játszottak is ezzel, azok sokkal ügyesebbek, képzeljétek el. Jobban látnak térben, a mozgásuk is jobb, és gyorsabban végzik el ezeket a műtéteket. Szóval, hogy mennyi előnye van ennek? És akkor most vissza az utolsó, a blogban az utolsó kérdéshez, hogy akkor az eszkép tulajdonképpen mit tud ebben magyarázni, nyitni, célja-e, oka-e annak, hogy ez a témája ennek az előadásnak?
Abszolút, hogyha ezeket a beszélgetéseket, az a titkolt vagy nem titkolt cél, hogyha ezeket a beszélgetéseket, akik eljönnek megnézni, és ezeket a beszélgetéseket meg lehet nyitni, akár generációk között, hogy mit mond egy 18 éves, aki látja, mit mond egy 25 éves, és mit mond egy 60 éves, az pokolian fontos lenne éppen azért, mert ez egy olyan dolog, amivel pont, hogy foglalkoznunk kell. És egyszerűen nem bírom magamba tartani két apró dolog. Velem egykorú ember is van, aki azt mondja, hogy konkrétan ezeken keresztül tanult meg angolul.
Tényleg?
Valójában, abszolút. És a másik, hogy nem egy olyan, mostanra barátja van a fiamnak, akikkel online játékban ismerkedtek meg, és mostanra rendszeresen találkoznak.
Tehát élő kapcsolatból is találkoztak, nem csak virtuálisan. Nekem egyetlen egy gondolat jutott el az egészre eszembe, hogy ez egyébként semmi más, mint az, hogy a szülőknek csak kíváncsiaknak kéne lenni arra, hogy a gyerekük miben éle, miben van. Így van. És ez a mi fiatalságunkban is így volt, tehát beszélgethetnénk akkor nem tudom, a 90-es éve popzenéről, vagy bármiről, érted?
Az MTV-ről, ami oda kötött mindannyiunkat.
Itt csak az egymás iránti kíváncsiság. De majd innen fogjuk folytatni Hajdú Károly színésszel, a kettes számrendszert, maradjatok velünk.